Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istenek igét, úgy, mint az írva található Pál apostolnak a római beliekhez írott levelének az első fejezetében, annak az első 18 versében. Római levél, első fejezet, első 18 vers, aki teheti, kérem, keresse ki, és majd az ige hirdetés alatt is kövesse a szemével, sokat fog segíteni.
Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a Szentiratokban előre megígért az ő fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk, általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok mindenkor kérve imádságban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni közétek. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonossága ellen.
Gyertek, testvérek, és imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, eléd állunk, és megvalljuk, hogy te vagy az életnek forrása. Te teremtetted ezt a világot, te tartod fenn, és hozzád tér vissza az élet is, előtted adunk számot. Köszönjük azt a hűséget, azt az irgalmat, azt a szeretetet, azt a jóságot, azt a világosságot, ami te vagy, és ami belőled árad. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki meg akarod ismertetni önmagadat mi velünk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki meg akarsz tanítani minket szeretni és élni, aki meg akarsz igazítani bennünket. Áldott légy Istenünk, innen a haragoddal fordulsz felénk. A Zsoltárossal együtt könyörgünk. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Urunk, ha ez nem történik, akkor porban maradunk, akkor semmivé leszünk. Meg nem állhatunk előtted magunktól. Minden büszkeségünk, jó téteményünk, semmivé lesz, csak por és hamu. Te vagy egyedül, aki élsz és aki megmaradsz. Urunk, kérünk, hogy az életnek beszéde hadd áradjon ma közöttünk. Nem magunkért imádkozunk, hanem a te hűségedre és szeretetedre nézünk, irgalmadra, amelyik Jézus Krisztusban megjelent, és hisszük, hogy ma is itt van. Kérünk, Szentlélek Isten, erőddel vonj magadhoz bennünket. Köszönjük, hogy a te erőd nem tör össze, csak megtöri bennünk a gonosznak a hatalmát, a hazugságnak az erejét. Szükségünk van rád. Légy köztünk, élő Isten, Jézus Krisztus nevében kiáltunk utánad. Amen. Római levél első fejezetének 16. és 17. versét olvasom újra. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidónak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Foglaljuk el. Kedves testvérek, minden bizonnyal az a mostani év, amit élünk, ez egy történelmi év. A történelmi könyvekben benne lesz a 2020-as esztendő, mert annyi minden változik meg ebben a világban, ami rég nem történt. És ennek egy része csak a vírus. Más átrendeződés zajlik a világban. Olyannyira, hogy vannak egyes kutatók, akik azt mondják, hogy most kezdődött el a 21. század. Most változott meg a világ. Eddig működött, ahogy a 20. században még futott 20 éven keresztül, most valami egészen más helyzet állt elő. És amiért mondom ezt, a naptárváltást, vagy korszakváltást, az azért van, mert az emberiség több ilyen korszakváltást élt meg. Hadd idézzek egyet Krisztus előtt 9-ből. Ezt kőbe is vésték, hogy egy új korszak kezdődött, tudnélik megszületett Augustus császár. És ezt abban a korban úgy ünnepelték, egy prienéi naptár felirat bizonysága szerint kőbevésve, hogy az isteni gondviselésből a megváltó megszületett, aki megváltja ezt a világot a háborúságból, és aki elhozza a maga békéjét, és ez az a jó hír, ez az az evangélium, amit mindenütt szerte a birodalomban tudni kell mindenkinek, új korszak van. És valóban, ha beköszönt a világ béke, vagy legalábbis egy birodalomnak a békéje, azt mindenki ünnepli. Azt boldogan éljük meg, mert a háború gonosz, mert a háborúban csak vesztesek vannak. Hát, hogy mennyire volt korszakváltás Augustus uralma, azt nem tudom eldönteni, de azt, hogy ugyanezen a nyelven szólal meg a Szentírás, azt igen. És azokat a szavakat, amit a császár születésével kapcsolatban kőbevésnek, és ma a Berlini Múzeumban lehet megtekinteni, azt az evangélium őrzi, és ott van a kezünkben, vagy a mobiltelefonunkon. És ugyanilyen horderejű hírként kezeli a Szentírás azt, hogy Jézus Krisztus eljött, és vele egy új korszak kezdődött el az emberiségnek a történelmében. Ezért van az, testvérek, hogy advent éneket énekeltünk, és ne a melegnek tudjátok be, hogy elment a tiszteletes úrnak a józan esze, hogy a naptárat összekeverte, és hirtelen decemberre lapozott, és már új világosság jelenik. Itt van az advent, mindjárt karácsony következik. Nem, azért énekeltük az advent éneket, mert ez hirdeti meg azt a fordulatot, ami a világban történik, ami az egész világegyetemre nézve meghatározó lesz. És ha... A politikai nyelv Jézus korában ezeket a szavakat használja, hogy megváltó és evangélium, akkor érezzük ennek a súlyát a Szentírásban is. Mi ennek a politikai vetületét nem érezzük. Talán csak ott, amikor Jézus keresztjére tekintünk, és oda föl van írva a vád ellene, hogy a názareti Jézus a zsidók királya. Király. Ez egy politikai természetű vád, aki királlyá teszi magát, aki hatalmat igényel, követel, és valóban nem kevesebbet állít a Szentírás, mint hogy a király megérkezett, és az uralma elkezdődött. És ez alá az uralom alá hív minden népet. És nézzétek meg a római levélnek az elejét is, meg a végét is olvasom, középről is olvashatnám, de beírom az elejével, meg a legvégével. Most az első fejezet 4. versének a végétől kezdve olvasom. Jézus Krisztus, ami urunk, általa a kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Szerintem beleremegünk ebbe a mondatba, ha ezt komolyan vesszük. Hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. És a legvégén is hadd olvassam, ahogy bezárul ez a levél, hogy nem tévedés és nem túlzás, amit itt ír az elején Pál apostol, 16. fejezet utolsó versei, akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenetem szerint, ama titok kinyilatkoztatásának folytán, amelyek örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Minden népet hitre és engedelmességre hívjunk, hogy eljussanak minden népek erre. De már önmagában, ha ezt a szót kimondom, ezt a nevet kimondom, hogy Jézus Krisztus, már azzal is ezt mondtam ki. Ezt se érezzük már. Mert olyanok vagyunk, mint hogy, hogy azt gondoljuk, hogy Jézusnak is, mint mindannyiunknak van egy családneve, és van egy tulajdonneve, és a Krisztus az ő családneve, és Jézus az ő tulajdonneve. Nem ezt jelenti. Jézus a Krisztus, ez egy hitvallás. Azt jelenti, hogy ő a felkent, ő a messiás, ő a király, ő az Úr. És erről szól az evangélium, hogy ő uralkodik, és azt mondja a Szentírás, hogy ez a jó hír, hogy ő az Úr. Jó hír, mert ha nézzük, hogy mi származik ebből a hírből, megerősítés, megajándékozottság, gyümölcstermés. Ez csupa pozitív fogalom. Megerősödni, megajándékozottnak lenni, gyümölcsöt teremni, az élet kiteljesedését, szeretetet jelent. És én azt hiszem, hogy meglepődünk ezen. Mert hogy a 21. században ez azért meglepő. Mert hogy mi úgy növünk fel, hogy annyit szenvedett már az emberiség a hatalmaskodóktól, a zsarnokoktól, hogy minden módon korlátozni akarjuk a hatalmat. Mert ez fenyegeti korunknak a legfőbb értékét, a szabadságot. És ezért minden kormányzat kínosan ügyel arra, hogy a törvényhozói hatalmat, a végrehajtói hatalmat és a bírói hatalmat szétválassza egymástól. Legalábbis a nyugati kultúrában ez egy alap értelmezett felszereltsége minden államnak. Mert ha csak ebből a háromból kettő együtt van egy kézben, ott a zsarnokság megszületett, majdhogy nem a definíciója. Mi történik abban az országban, ahol törvényeket hoznak, és aztán végrehajtják, és megtehetik kontroll nélkül? Hát az történik, hogy mindenki igazolja azt, amit csinál. Törvényesen jártam el, meghoztam és végrehajtottam, nincs kontroll. Azt teszek, amit akarok törvényes keretek között. Megéltük. A 20. században. Szét kell választani, de mondhatnám bármelyik kettőt is, hogyha valakinél van a végrehajtói hatalom, meg a bírói, bármit, amit cselekszik, azt az ítélet hozatalkor igaznak nyilvánítja, mert ő kezében van a bíróság is, tehát akármilyen törvények lehetnek, ő mindig igaz módon jön ki. Vagy ha valakinél van a törvényhozói és hatalom, akkor mozdulni se lehet, hiszen ő a törvényt szabja, és aztán el is ítéli azt, aki nem a szerint cselekszik. Tehát semmit nem lehet tenni, csak azt, amit ő jónak tart. Emberi viszonylatokban ezt a hármat kínosan szétválasztjuk. Egy kézben ne kerüljön, egyik a másikkal ne kapcsolódjon össze. És a Szentírás nem kevesebbet mond, hogy mind a három. Egy névben. Együtt áll. Jézus a Krisztus. Ő az Úr. Ő az igazság. Ő az igaz bíró, és ő az, aki cselekszik ebben a világban is, fenntartja és uralkodik. Legalábbis meglepő, hogy ez az az üzenet, amit a Szentírás jó hírnek nevez. De mihelyest az ember belegondol ebbe, hogy valóban ő az igazság, hogy valóban ő a szeretet, elkezdjük érezni ennek a jóságát. Hogy tudnélik, olyan hatalommal érkezik, amelyik nem elpusztítani akar. Olyan hatalommal érkezik, ami bevon a maga igazságába. Jézus igazsága megigazító igazság. Hitből hitbe az igaz ember hitáltal fog élni. Az Isten igazsága jelenik meg ebben, hogy megigazítja a bűnöst. Ilyen az Isten igazsága. És ha van bennünk lelkiismeret furdalás, ha van bennünk szorongás, ha van bennünk bűntudat, akkor pontosan tudjuk, milyen hatalom, és mennyire jó az a hatalom, ami ebből föl tud oldani, és föl tud szabadítani bennünket, hogy valaki azt tudja mondani, hogy megbocsáttatott, hogy nem terhel, hogy elvettem rólad, hogy szabad vagy. Olyan jó íze van ennek. Hogy valaki meggyógyítja a sebeket, és erre használja a hatalmát. Hogy a rosszat jóra fordítja, erre vágyunk. Ez az a békesség, amit szomjazunk, és sehol nem találunk ebben a világban. Az Isten uralkodása jó hír. Tulajdonképpen az egyetlen reménység. De ott van a 18. vers, és ezt hozzá kellett olvasnunk ezekhez a versekhez, mert nem csak az Isten igazsága jelentetett ki Krisztusban, hanem a haragja is. Mert a harag nélkül nem érthető a megmentés. Ha nem értjük a haragot, nem értjük, hogy miért kell bennünket megmenteni. Egy példát hadd mondjak el, a korábbi nyáron még kisebbek voltak a gyerekeink, és hát ilyen meleg volt, és a vízben voltunk, hol máshol lenne az ember. És ha még olyan fürdőbe is mehet, amiben van ilyen forgó, hogy itt sodródik a vízzel, biztos nem csak én vagyok olyan gyermeki lélek, hogy szeretem ezt, amikor itt sodródnak. A gyerekeim is ilyenek voltak, és fölfeküdtek a vízre, és hagyták, hogy vigye őket a víz. Míg nem, előtte ment a fiam, én mögötte, míg nem, egyszer csak valaki iszonyatosan belém rúg, fölborít, odébb lök, oda rohan a gyerekemhez, és kirángatja a vízből. Ettől mindannyian megijedtünk. Mert hogy ő azt hitte, hogy fuldoklik, és azért fekszik a víz színén, mert elájult, és meg akarta menteni. Kétségbe esve mentette meg. Ha nem értjük a veszélyt, akkor nem értjük, hogy miért kell minket megmenteni. Ott hála Istennek nem volt veszély. Csak valaki úgy érezte, hogy veszélyhelyzet van, és akarta tenni, hogy ne maradjon úgy, hogyha valaki veszélyben van, azt menteni kell, de... Az Isten haragja figyelmeztet bennünket, és ezt a világot arra, hogy veszély van. Mert ahogy Jézus megjelenik közénk, megjelent közöttünk, ahogy az ő uralmát megmutatja, az ő hatalmát érvényre jutatja, ahogy az igazsága érvényesül, az a kereszten történik, halála és feltámadása által. Az ítélet végrehajtása által. És aztán az újjáteremtés hatalma által. Hogy a halálból is kész feltámadni. És azt mondja, hogy én a tiétek vagyok, és az én életem a tiétek. Hogy ti a halálból támadjatok föl. És ha emlékeztek a múlt heti igehirdetésünkre, a Korintusi 2. levél 5. fejezetére, Isten megbékéltette a világot önmagával. Krisztusért járva követségbe kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert nem haragszik. Ez a jó hír, hogy nem vagyunk igazak, hogy nem tudunk rendesen szeretni, hogy nem élünk jól az idővel se, az energiáinkkal se, a kapcsolatainkkal se, egymással se, önmagunkkal se, a világgal se. Az Isten megbékélt. És nem az ítélete, nem a haragjá alá hív bennünket, hanem a megújuló életbe hív bennünket. Az ő megjelenés, az ő uralma, a jó hír, hogy lehet másképp élni, és nem tönkretenni a világot, és tönkretenni benne magunkat és egymást. Lehet másképp élni, testvérek, mert Jézus Krisztus az Úr. Hogy ne hívnánk mindenkit az ő uralma alá? Hogy ne akarnánk, hogy éljünk általa? És ez mekkora fordulat, mikor valaki erre rácsodálkozik? Annyi példát lehetne erre mondani. Én most szorítkozom csak a klasszikusra, Luther Mártonra. Mert annyira radikálisan fogalmaz, mert azt mondja, hogy én gyűlöltem az Istent, mert olyan törvényt ad nekem, amit nem tudok megtartani. Előírja nekem, hogy mi a jó, szív szerint egyetértek vele, és nem tudok úgy élni. Mit akar ez az Isten velem? Miért állít elém legtartatatlan törvényeket, miközben azok jók? Még nem rácsodálkozik arra, hogy az engedelmesség nem a belépési feltétel, hanem a következmény, amire eljutunk, a 16. fejezetben így is fogalmaz Pál apostol, hogy minden népek eljussanak az engedelmességre. Nem úgy leszünk az Istenéi, hogy engedelmeskedünk neki, és akkor mindent tudunk csinálni. Nem megy. Fordítva. Az Isten uralma érvényre jut az életünkbe, és egyszer csak tudunk engedelmeskedni. Az egész Ószövetség ennek a feszültségét hozza elénk. Akik olvassák a kalauz szerint, most fejező be a Mózes második könyvét, az áldozati rendszer, a szent sátor leírásának aprólékos leírása. Mert a Szent Isten nem tud, a szentségtelen, az igaz, nem tud az a hamissal együtt élni, hogy el ne pusztuljon. Csak az áldozat, csak valaminek kell történni, valami drámának, hogy megmeneküljön az, aki nem méltó. Ez Jézus Krisztus. Belép ebbe a világba. Új korszak kezdődik. Mindenki erre várt, hogy ez megoldódik-e. Jézus az Úr, aki úgy uralkodik, hogy megigazítja a bűnös embert. És ebből nyilvánvalóan az következik, hogy minden népet erre hívni kell, hogy mindenkinek tudni kell erről. Mert vannak tudatlan emberek, akik nem tudják, hogy a világ az Istené. Testvérek, ez a mindennapunknak a valósága. Hogy az emberek ma nem tudják, hogy a világ az Istené. Azt mindig mondogatjuk, hogy az unokáinké. És akkor meg kell őrizni, hogy legyen a következő nemzedéknek is otthona, ahol élhet. De nem mondják, mert nem tudják, hogy a világ nem az unokáinké, a világ az Istené. Őneki kell számot adnunk róla. Nem tudják, hogy az ember is az Istené. Nem tudja ma az ember, hogy az életem nem az enyém, hanem az Istené. Őtőle vagyok. És azt sem tudják, hogy az Isten pedig az emberé. Hogy Jézus szabadító az Istennek a neve, aki emberré lesz. Nem tudják. Nem értik a jó hírt, hogy megváltozott Istenben valami, és ezért a világ állapota változhat meg. Nem tudják, hogy nem a halálra születünk, hogy nem ez az életnek a rendje, hogy a temetőben ott maradunk és porrá leszünk. Nem tudják az emberek, hogy az Isten az élőknek az Istene, és az életre akar megmenteni bennünket. És akik nem tudják ezt a hírt, azok minden mással töltik meg az életüket. Azok minden más miatt akarnak élni. És azt mondják, hogy az életünk az élvezetekről szó, úgyis meghalunk, akkor arassuk, amit csak lehet. És azt mondják, hogy az élet az a gazdagságról szól. Koldusok vagyunk, hát gyűjtsük össze mindent, és fürödjünk a jóban. És együnk és ígyunk aranyat. És akik nem tudják, hogy a világ és az élet Istené, azok hatalmat gyűjtenek, hogy ők uralják, és sikert sikerre akarnak halmozni, mert csak az igazolja az életünket, hogy győztem, hogy én győztem, és beletaposom a másikat a földbe, hogy én győzzek. Mert ez a világ, ha nem az Istené, akkor az enyém. Az én sikerem, az én hatalmam, az én szeretem, az én igazságom, az én győzelmem, és vég nélkül sorolhatjuk az én is, az én történeteket. Mert ez a világ nem ismeri, hogy kicsoda az Isten. Nem tudja az örömhírt. Hát el kell mondani. Van nekünk dolgunk azt, hogy hirdessük. Azt, hogy Jézus az Úr. És ezt nem csak a világnak kell tudni, hanem a keresztényeknek is kell tudni. Pál apostol ezt nem a római piacon hirdeti meg, hanem levelet ír a keresztény gyülekezeteknek, és a keresztény gyülekezetnek Rómában, hogy tudjon róla, hogy emlékeztesse őket. De minek? Hát azért, mert ha nem ezt tartjuk magunk elé, akkor elsodródunk ezzel a világgal együtt. A római gyülekezetnek az a története, hogy ott is a zsidóságból kezdtek el először Jézus követőivé lenni. Ott is a zsidók mondták ki először, hogy Jézus a messiás. Ő a Krisztus, ő az Úr. És aztán jött egy császári rendelet, amely kiűzte Rómából a zsidókat, és elmentek a zsidók, igen ám, de addigra már a szavukra a pogányok is erre a hitvallásra és erre a felismerésre eljutottak. És maradtak ott pogány keresztjének. a zsidók elmentek, és aztán, mikor lejárta az idő, akkor visszajöhettek. És akkor találkozott a két csapat egymással, és azt kérdezték, hogy ki van otthon. Ki ez a gyülekezet? Hát ez a miénk volt, ez a miénk, hát ti nem voltatok itt. És elkezdődik egy szembenállás, és egymásnak a méricskélése, egymásnak az ítélgetése, egymásnak a lenyomása. Vannak erősek, vannak gyengék, vannak, akik nem tudják megkülönböztetni a jobb és a bal kezüket, másoknál ott van az igazság. Ja, ennek a gyülekezetnek tudnia kell, hogy ez a világ Jézus Krisztus kezében van, aki minden népet hív, és egyé teszi a népeket új korszakon. Mert a világ ezt a megoldást nem ismeri, hogy a népek megbékélnek egymással. Hogy a népek testvérek lesznek, nincs olyan politikai hatalom, amelyik ezt el tudná intézni, legfeljebb visszatartani a vérengzést, meg a bosszút. Mennyi időn keresztül hordozzuk a bosszút és a sérelmeket? Trianon, nem vagyunk túl rajta. 100 év telt el. Micsoda indulatokat, micsoda félelmeket kelt, még mind a mai napig. Hogy oldódnak ezek a történelmi sérelmek meg? Hogy gyógyulnak ezek meg? Hát az ember nem képes. De Jézus mindent az ő uralma alá hív, hogy a békesség uralkodjon ezen a földön. Ez jó hír. A gyülekezetnek újra és újra tudnia kell, nem csak nekik, hanem nekünk is testvérek, hogy Jézus uralma alatt vagyunk igazán önmagunk, hogy meg ne hasonuljunk egymással, hogy szeretetben tudjunk együtt élni. És így fogalmaz az apostol, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek az üdvösségére. Én csak hadd fordítsam ezt át, hát akkor ne szégyelljük az evangéliumot, ha ez tényleg jó hír, ha ez tényleg új korszakot kezd, akkor ne szégyeljük az evangéliumot. És közben tudom, hogy itt a szószék biztonságából azért ez egy könnyű mondat. Amikor lemegyek innen, akkor nem olyan könnyű az evangéliumot meghirdetni. Én, hogyha úgy civilben, rövid nadrágban ismerkedem a világgal, és kapcsolatba kerülök, akkor ezt a kérdést mindig szoktam kerülni, hogy és neked mi a foglalkozásod? Itt véget szokott érni a beszélgetés, mert kiderül, hogy amikor ezt mondom, hogy én lelkipásztor vagyok, akkor véget ér a beszélgetés, és ilyen reakció, a legutolsó élményem ez volt, ezt kaptam vissza, hogy én megtartom a 10 parancsolatot. Én meg fagyit szeretnék enni. Szóval itt leáll a beszélgetés, mert ez a hír, hogy hova tartozom, ez nem illik bele a beszélgetéseimbe. És én azt hiszem, hogy szükségünk van erre a felszólításra, erre a példára, hogy nem szégyellem az evangéliumot, és ennek a átfordítása az, hogy testvérek, ne szégyeljük az evangéliumot. És hadd húzzam ezt alá azért, mert egy olyan világban élünk, ahol szégyentelenül lehet mindent vállalni. Ahol szégyen nélkül mindent lehet vállalni, és mindenki kiáll a maga furcsaságával, hogy nem mondjam, hogy másságával. Mindent lehet vállalni. Ráadásul egy olyan világban élünk, ahol a globalizáció nem azt jelenti, hogy minden elérhető, hanem azt is jelenti, hogy minden egyformává lesz. Hogy különös módon manapság mindenki az amerikai álmot álmodja. A sikernek a receptjét álmodja, ahogy azt Amerikában megálmodták. Hogy különös módon kedvenc ételünké vált a hamburger. Hogy különös módon a nagyvárosoknak egyforma illata van az éttermeken keresztül, és egyforma tárgyakat lehet venni. Ugyanazt a zenét lehet hallgatni, szerintem minden repülőtéren. Hogy egyé lesz ez a világ, egyformává lesz ez a világ. Minden csatlakozik, igazodik. Ne szégyeld az evangéliumot ebben a világban, és ne szégyeld ennek az evangéliumnak ezt a hívó karakterét, hogy minden népet engedelmességre hívjon. Ez ránk van bízva. Minden egyformává lehet, csak a vallás nem. És azt hiszem, hogy az iszlámmal kapcsolatban érezzük ennek a súlyát, és nem csak másokban, hanem bennünk is ott van. Ne kényszerítsék ránk a vallást. Ne kényszerítsenek bennünket egy olyan rendben, amivel nem akarunk menni. És keresztényként hogyan válaszolunk erre a kérdésre? Mit jelent ez a hír? Mit jelent azt meghirdetni, hogy új korszak van a világban Jézus Krisztus óta? És akkor egyszerre fontossá lesz az, ahogy Pál apostol bemutatkozik. Hogy nézzétek meg, hogy ez a hírnök azt mondja, ha itt számolom, akkor nekem a negyedik szó. Pál Krisztus Jézus szolgája. Nem uralmi pozícióból beszél. És aztán utána később meg a 12. versben meg azt mondja, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által a tiétek és az enyém által. Hogy ez nem az, amire számítunk, hogy amikor minden népet engedelmességre hív, akkor mindenkire ráerőltet egy kényszer zubbonyt, és mindenkinek csak úgy szabad érezni és gondolkozni. Ebben kölcsönösség van. Ebben magát szolgának nevezi. Rabszolgának. Egy normális ember a római birodalomban, aki szabad, nem tesz ilyet. Hogy rabszolgának nevezi magát. Mert ez a hír, az evangélium, ez egyetemes, de nem elnyomó igazság, amely tönkretesz mindent, inkább helyreállít mindent. Mert a világ az Istené. Mert nem kényszer zubbonyt ad erre a világra Isten, hanem visszahívja magához az ő rendje alá. És ezért az üzenet a fölszabadulás, a bocsánat, a helyreállítás üzenete, a megigazulás üzenete. Hogy lehet szent módon élni, úgy, ahogy mindig is szerettük volna. Mert az Isten összegyűjt bennünket. És hát ne szégyeld az evangéliumot. Mert nem erőszaktétel a másikkal, hanem az ő helyreállítása. De hadd adjak ennek a mondatnak nem csak pszichológiai oldalát, hogy mit szégyeljük, vagy nem szégyeljük, hanem biblikus nézetről, oldalról nézve. A nem szégyellem az evangéliumot azt jelenti, hogy nem szégyenül meg az, aki az evangéliumra teszi föl az életét. 25. Zsoltárt ezért énekeltük. Nincs miért pironkodni azoknak, akik Istenhez folyamodnak, mert ez az igazság. Mert azon alapon ez lesz nyilvánvalóvá. Mert már most helyreállít. Mert már most a bűnöst igazán nyilvánítja és formálja az életét. Nem szégyellem az evangéliumot azt jelenti, nem szégyenülök meg az evangélium miatt. Nem szégyenülök meg ebbe az életbe, ha követem Krisztust, és megbocsátok annak, aki nekem rosszat akar. Szeressétek ellenségeiteket. Bocsássatok meg 70-szer, 7-szer is egymásnak. Nem szégyenül meg, aki ezen az úton jár, mert ez az igazság, az Isten rendje. Ne szégyeld hát. Merj így élni. Merj szolgálja lenni az Isten örömhírének. Ha szereted a világot, ha szereted a másik embert, akkor nem szégyelled megélni. Akkor nem szégyelled megvallani, hogy ki a te reménységed, hogy ki gyógyít meg téged, hogy ki tanít téged élni, hogy ki igazít meg, hogy ki oldoz föl téged, hogy ki ad neked reménységet, hogy kitől van a szeretet benned. Neki is erre van szüksége. Az engedelmesség, amire meghívunk mindenkit, nem a belépési feltétel, hogy ha majd engedelmeskedsz, majd akkor szeretni fog az Isten, nem az a következmény. Hogy tudok engedelmes lenni, mert az Isten szeretete lefegyverez. Lenyűgöz, kikészít, kicsinál. Nem olyan, mint én vagyok. Mindenét nekem adja. Ezzel a szeretettel nincs mit kezdeni, csak egy dolgot. Ahol így kitárt karra a szeretet, csak egy dolgot lehet tenni. Én is kitárom a karomat, hogy visszaüleljem. Milyen jó, hogy ő a Golgotán tárta ki, és nem nekem kell megfeszülnöm. Nekem csak elég őt átölelni, visszaölelni. Nem szégyenülsz meg, ha így élsz. Hirdest. Amen. Csendben feleljük Istennek mindarra, amiről beszélgetett most velünk. Mennyi édesatyánk, olyan jó nekünk a jelenlétedben lenni. Olyan jó nekünk hallani a hangodat. Olyan jó ízlágetni a te szeretetedet, Jézus. A te hatalmadat, Szentlélek Isten. Mert egyszerre a szívünkbe árad a reménység, hogy nem hagysz magunkra. Hogy nem engeded, hogy a bűn gyümölcseit teremjük a halálra, hanem utánunk jössz, hogy kiemelj, hogy ott, ahol mi elvérzünk, ott te vérzel el helyettünk. Hogy ott, ahol nekünk nincs igazságunk, ott te légy az igazság. Ahol nekünk nincs békességünk, ott te vagy a békesség. Köszönjük Istenünk, hogy meghívsz minket erre az életre, érdemtelenül. Olyan jó a te szolgád lenni, mert veled teljes az életünk. Bocsáss meg minden tékozlásunkat, bocsáss meg hamis harcainkat, ahol egymást feszítjük keresztre, kaszaboljuk össze az igazság nevében, és a szeretetet is mondjuk, de közben csak magunkat öleljük. Bocsáss meg, Urunk, ezt a megrögzöttségünket, és köszönjük, hogy az evangélium nem egyszerűen hír vagy információ, hanem erő, hatalom, ajándék, élet. Könyörülj meg rajtunk, hogy örömmel legyen tele a szívünk, hogy azt az örömöt, amit tőled kapunk, hogy azt a szeretetet, amit tőled kapunk, azt megéljük egészen, járjon át bennünket, szent lelked által, igét kérünk. És köszönjük, hogy az életünk értelme abban van, hogy neked szolgálunk. Hogy a te dicsőségednek az emberei lehetünk. Hogy hívhatunk mindenkit hozzád. Hogy munkálhatjuk a békességet ebben a világban. Hogy lehetünk követeid civilbe öltözve. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk közösségért. Hogy olyan közösség lehessen, ahol veled lehet találkozni. Hozzád lehet térni, meg lehet a bűnös embernek is változnia, és ahonnan ez a jó hír kizendül. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, hogy a te követeidként tudjunk ebben a világban élni, és ne csak a magunk békességét, jólétét szomjazzuk és munkáljuk. Imádkozunk, Urunk, minden keresztjénért, hogy hadd tudjon a te jó illatotként élni ebben a világban és szolgálni neked. Imádkozunk, Urunk, ellenségeinkért, akik üldözik a keresztényeket, akik meghamisítják az igazságot, akik eltiporják az igazat. Könyörülj meg rajtuk, hogy megismerjenek téged szeretetet felől, és ne csak az ítéletben találkozzanak veled. Legyen áldott a te irgalmas neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.